kedves hallgatóink, dr. Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor, 4 héttel korábbi adásunkban megkezdett előadásának befejező részét hallják. Az előadás címe Anyaság, apaság, felkészülés szülői szerepeinkre.
De most nem akarok kitérni ilyen területekre, csupán azt szeretném elmondani, hogy ma nem vethetjük egybe a várandósági időt azzal a tapasztalatanyaggal, amikor szinte nem volt igazán kapcsolat a magzattal, és hogy ezzel, hogy elkezdődött ez a különleges kapcsolatgondozás, az első, a második és a harmadik trimeszternek a jellegzetes történései, mert ugye ezt is tudjuk már, mert hogy Daniel Stern például, meg hát sokan mások, hogy a csecsemő pszichoanalitikus orientációjú kutatásokat, ebből mi nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk már. Más az első 3 hónap, más a második és más a harmadik 3 hónap, abban a 9 hónapban jellegzetes dolgok történnek. Az elsőben ugye az a ha várt a gyermek és akart a gyermek, akkor az a fajta boldogság, hogy egy még egyelőre számomra nem eléggé elérhető, csak a vágyaimban, fantáziáimban megjeleníthető kis lény, most már majd fejlődik a testemben. Most, hogy az anya oldaláról beszélek, gondolom elfogadjátok, hát mindezeken az anya megy úgy lélektanilag keresztül, hogy akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy apa nélkül nem megy, és nem csak a fogamzás nem megy apa nélkül, hanem nem megy maga a biztonságos várandósági lelkiállapot. Mert ugye vannak saját vizsgálatok, amik azt igazolják, hogy azok a anyák, akik a párjuk által biztonságban vannak és szeretetben, azoknál például sokkal kevesebb a negatív fantázia a jövendő babával kapcsolatban. Az első trimeszterben olyasfajta fantáziák belöködnek, hát ehhez a sajnos a környezet is eléggé hozzásegít, hogy jaj, csak majd jól fejlődjön, hogy ne legyen neki kezelába ujja, mindene rendesen fejlődjön ki. És érdekes, hogy az első időszakban ezek a fajta, hogy remélem, hogy jól fog, egészségesen fog fejlődni, és akkor ugye a magzat védő vitaminoknak a szedésétől kezdve, ugye minden arra áll, hogy akkor minden egészségesen történjen a babában. A párkapcsolat szempontjából itt van az első olyan esemény a szülőség a kettős viszonyában, dinamikai viszonyában, hogy a szexuális élet befolyásolódik. Mégpedig befolyásolódik olyképpen, hogy akármit próbálnak az orvosok bizonyítékul fölhozni, hogy semmi baj nem történik, nem lesz ártalmára a babának, visszafogottabbá válik, óvatosabbá válik a nő részéről a szexuális élet. Mert hogy a baba akkor már egy, de ez nagyon érdekes, mert attól még lehet nagyon, nagyon egészségesen menő szexuális élet, de az intenzitása az anya részéről, a jövendő anya részéről megváltozik. Mit ad Isten? Valahogy elkezdjük azt a babát, mintha félteni kellene. És akkor ugye az első trimesztert elhagyva, a másodikba belépünk, hát gondoljátok el, megmozdul a baba? Az átfordulás, hát az idő. Megmozdul a baba. Fantasztikus dolog történik. Onnan kezdve van mit követni, vizsgálni, együttes élményét tenni, és ma az apák nagyon be vannak vonva. És tudjátok, hogy mennyire javasolom is ezt? Miért? Mert minden bizonyíték. Van erre egy kötetnyi, rengeteg nagyon fantasztikus, édes információ, hogy ugye az édesanyja hasához elég közel. Hát elég csak, ha átöleled. De oda teszed a kezed, és ott sustorogsz, és mondasz valamit. És rendszeresen csinálod, amikor a baba kibújik, a te hangodra úgy fordulod, amint az ismerősére. Szóval már benne a méhenből, mert néhány decibel eltéréssel valójában a baba veszi a hangokat. És így a hang modulációját, dallamát, azt nagyon pontosan meg tudja már különböztetni. És rengeteg mindent tud a baba, hogy mi mindent tud a méhen belül már, hogy tudja produkálni magát. Csodálatos. Igen, de ebben az időszakban nagyon sok érdekes dolog történik az anyában, akiben képzeljétek el, ez az a középső zóna, amikor felújulnak olyan érzések, amiknek nem tud magyarázatot adni. Ráérzés intuitív, mint egy egyszer csak. Olyanok, amiknek nem tudja, hogy miért. rátör egy félelem, rosszakat álmodik, különböző, vagy esetleg nagyon idilli képzetek, szóval meglepő személyes tapasztalatok bújnak elő, és ezek a feltárás tudományos oknyomozása folytán kiderül, hogy összefüggenek, hát csak az anyukáját kell megkérdezni, az édesanyánkat kell megkérdezni, hogy mi volt olyan, ami míg engem várt az édesanyám, az én cseperedésemnek, bontakozásomnak a folyamatában valami volt. Mert leképeződik és becipeli az ember, hogy miért, ne kérdezzétek, nem tudok erre válaszolni. De hogy nem kell megijedni attól, hogy ezek föltörnek, és valahogy egyszer csak belépnek, és a várandósági időt esetleg ezáltal egészen negatívvá teszik, mert olyan félelmeket nyomnak be, ami azt mondott, tulajdonképpen logikusan az épp agyammal nem félnék, és mégis nem tudom, mi van velem, de annyira félek. És kiderül, mert ezek az áthangzások, ezek az onnan messziről áthangzások. Ezek a középső időbe törnek be, és megéljük azt, amit anyánk élt meg velünk, miközben minket várt. Hát ilyen érdekes dolgok. És azért jó tudni, hát, hogy a tudás az tényleg hatalom, mert megvéd attól, hogy kétségbe essem, hogy most mi van én velem, hogy ilyen mindenféle gondolatom, fantáziám, félelmem, vagy ilyesféle van. És ugye a harmadik, 3 hónapban már egy olyan fajta nagyon konkrét, tárgyszerű, a kiságy vásárlásától kezdve a nem is tudom mi a babakendő és hasonló, tehát a tárgyi felkészülésre eső hangsúllyal, és ilyenkor már aztán belép a környezet is. Na és ilyenkor van aztán, amikor egy rossz dolog történhet, hogy nagyanyáink meg anyáink szüléssel kapcsolatos félelmei egyszer csak be vannak, dobvannak a szegény anyának, aki arra se gondolt, hogy hoppá, meg kell szülni, de most már gondol, és a gyarapodik a hasa, és nehezebben vesz levegőt, ahogyan lumbágót kap, a lehajol, meg hasonlók, ugye rengeteg olyan, ami már azért nevezték régen terhességnek a várandóságot. Hát mert egy teher az, amit a súlyban kifejezve, amit a mama cipel. És ebben az időszakban például a szüléssel kapcsolatos félelmek nagyon fölfokozódhatnak, és nagyon tölthetik sajnos a környezet részéről mindenfajta rémtörténet. Ismeritek azt a kommunikációs jellegzetességet, hogy a kismama megszólal, igen, nem tudom én, 6 hét múlva fogok szülni. Erre a másik úgy kapcsolódik hozzá, igen, már nagyon közel vagy hozzá, tudod, mikor én szültem, és akkor jön a saját szüléstörténet. És akkor általában kiventillálja a csatlakozó fél az összes félelmét, rossz tapasztalatát, mindenfélét, és nem veszi észre, hogy ez egy milyen hiba, hogy nem az ő műsora, nem róla van szó, hanem arról a kismamáról. Úgyhogy én minden kismamát arra kérnék, hogy amikor valaki így úgy kommunikál vele, hogy a saját szülésének a különböző, akár rózsás történeteivel áll elő, álljon le. És hogy valahogyan, tehát állítsuk le, mert ezek nagyon sokszor nagyon kedvezőtlen befolyásolók. Tudok arról egy fogorvosnő, aki nagyon nehezen szánta rá magát az anyaságra, és nagyon fontos volt neki, hogy ugyanolyan karcsú szép maradjon, mint amilyen az édesanyja volt. A szülés előtti időszakban egy olyan rossz információ hatására, ami, mert hogy úgy volt, hogy azért persze már belement, és gyarapodott szépen, és örült a babának, és meg akarta természetes úton szülni, de kapott egy olyan információt, hogy azáltal, hogy ő ilyen vékony, és az várandóság és ilyen vékony, nem az orvos mondta, de ugye a szóbeszéd, hogy nagy baj lesz a szüléssel, hát itt ez nem fog menni. És ezek a jóslatok olyan módon rémítették meg, hogy egyrészt nem akarta átélni a szülési fájdalmat, másrészt meg császározást kért. Na most ugye orvos hát hatalmában állt, és ezt megtették. Ma nagyon sokszor a császározással való szülésben az anya félelme erős szerepet játszik, ezt állíthatom, és hogy nem, pedig mind tudjuk, hogy a természetes úton születéssel olyan hormonok és olyan immun áramlat éri a babát, és olyan fajta indító imprintingek biológiailag, amik a baba biológiai küzdőképességét, egészségben maradását nagyon megsegítik, tehát együtt szülésről van szó. Szül az anya, és születik a baba, és kooperálnak. És a felkészülésben bizonyára tudtok róla, az édesanya arra van felkészülve, hogy a babával való kapcsolatban megbeszélje, hogy hogyan is fogunk együtt szülni, és segíts nekem. És akkor, mikor így ilyen képtelenségeknek tűnő mondatokat hallunk a baba-mama kapcsolati együttlétben, hogy segíts nekem és figyelj rám, mikor én lélegzem, így lélegzem, akkor te mit csináljál, azt mondjuk, ez lehetetlenség. És közben bebizonyosodik, hogy nagyon is lehetséges, mert hogy vannak ma még érthetetlen, talán a tudomány szent evidence-based módszereivel, bizonyítékokon alapuló módszereivel nem annyira 100%-osan igazolható, de a tapasztalatban, a valóságban nagyszerűen működő folyamatok, történések. És ilyen történés például, és egyet hagy meséljek el, egy olyan helyzetről van szó, ahol egy párkapcsolatban a férfi már-már el akarja hagyni a párját, mert a párja még mindig nem szánja magát oda, hogy várjon babát. Megtörténik a összebékülés, a megegyezés, hogy smint, és a megegyezés után az édesanyja várandóságában kéri is, hogy pszichológiailag hadd készüljön föl. És valóban fölkészül, de kiderül elég hamar, ma már elég hamar, hogy ikreket vár. Óriási nagy az apai öröm, óriási, és az anya ki van virulva, vagy kettő lesz. Igen ám, csak hogy ugye hogy fogja majd megszülni. És akkor ugye elhatározzuk szépen, hogy a kapcsolatot hölveszi a babákkal. És szépen megbeszéli azt, hogy egymásra is hogy vigyázzanak, és hogy majd amikor megszületnek, hogy egymásra vigyázzanak például, és ez számomra óriási pszichológiai tapasztalat volt. Egyébként meg a televízióban volt egy műsorról az apuka, el is mesélte a történetet egyébként, amit tényleg nagyon érdekes. Tehát megbeszélték a anya a két lurkóval, két fiúról van szó, mint ez kiderült a megfelelő időben, hogy vigyázzanak, hogy ne nyomja, ne hozza hátrányos helyzetbe táplálkozás szempontjából se egyik a másikat, vagy a tudjátok, a magzati vetélkedésből következően az egyik ikergyerek mindig kisebb súlyú. Olyan csoda nincsen, hogy egyforma súlyúak legyenek, mondta nekem a szülészorvos. De ők megbeszélték, és mikor megszülettek a babák, gramra egyforma súlyúak voltak. Megbeszélték. Na most hát ezt példaként mondom, nézzétek, nem kell nekem hinni, csak valóban, ha valaki ezt kipróbálja, hogy ezek működő dolgok, és hát ott van a bizonyíték, hogy most már két sudárlegény lett belőlük, és hogy valóban az édesanyja azzal, hogy így ebben a szülői örömben, hogy ő nem csak, hogy mert ugye félt az egész, tartott tőle, nem akarta még az áldott állapotot, de hogy ő olyan szupernő, hogy egyszerre kettőt, a férje azt akarja, itt van, egy kell neked, tessék, itt van kettő mindjárt. Na most nem tudom ennek a lélektani rugóit mennyire tudjuk érzékelni, de tényleg csodálatos, ahogyan ez bontakozott, és ahogyan ez a baba-mama kapcsolati folyamat ilyen nagyon pozitív eredményeket hozott, és jól evő, nyugodt és nagyon harmonikusan fejlődő legénykék lettek ezek a gyerekek. Na most ugye, ahogy így vesszük a háromszor, tehát a három trimeszternek a történéseit és a születést magát, azt tudjuk, hogy a szülés, születés az egy misztérium, és valóban együttműködik az anya és a baba. És a megbeszélésben, ha megvan a megegyezés, hogy az anyai hasizomlazító és préselő gyakorlatokat légzéssel ugye összekapcsoljuk, ma már minden mama kapja a fölkészülést, és a baba ezzel kerüljön összhangba és segítse az egész folyamatot, ez nagyon megnöveli a lehetőségét, hogy minden nagyon simán zajjon le. Most egy szót sem szeretnék szólni, csak utalok rá, hogy ugyancsak ősi kultúráknak az volt a tapasztalata, hogy nagyon szépen lehet az otthonszülést úgy végigvinni, hogy a bába magas szinten képzett és fölkészült, és ugye van mögötte, ma nyugaton így megy, van mögötte egy felkészült orvosi védelmi rendszer. Ilyen feltételek között én megengedném az otthonszülést. Most ez nyilvánvaló, az én korosztályom magam is, mi otthon szültünk, és jó bába segített világra. Igaz, hogy ahogyan a történet szólt, olyan kifinomult eszközeik voltak a bábáknak, például, hogy a tágítást finoman tejjel főzött disznózsírral csinálták, mert az csusszanást segít elő. Bocsánat, hát most ilyen ősi dolgokat mondok, de hát ez így volt, hogy olyan ősi tapasztalatokat használtak föl. Ma tudjátok, hogy itt egész a börtön veszélyekig terjedő módon nem engedélyezik a otthonszülést, és valóban életvédelmi okokból, és én a baba életvédelme mellé állok, igazán szívből mondom, de azzal a fajta kompromisszummal, hogy ha az anyuka otthon akar szülni, vagy kádba, vízbe akar szülni, vagy ahogyan ősi kultúráknak a tapasztalatait felhasználva, fölújítva, most különböző szülési, gyönyörű, szép, ilyen rendkívüli élményszerű szülések zajlanak. Legyen ott a háttérbe a védelmi rendszer, ha akármi történik, azonnal orvosi beavatkozás. És akkor miért ne lehetne ezt megengedni? Na minden esetre a világra jön a baba egy bizonyos, Lidl azt írja, hogy az a baba, aki ilyen körülmények között születik meg, nem sír, pedig a tudásunk úgy szólt, hogy még tankönyvekben ezt olvashatjuk, hogy az epiglottis görcs föloldódásának első hangja a sírás, felsír a baba, lélegzetet vesz. Ezt így tanítják, tanultuk, és mégis van egy ilyen fajta tapasztalat, hogy bizonyos szelíd születés, ugye így nevezzük ezt szelíd születés folyamata során, a baba hangot ugyan kiad, de nem sír, tehát az a fajta jellegzetes felsírás, ami a születéskor elvárt, vagy azt mondjuk, jól van, fölsírt a baba, az például ehhez a szüléshez nem csatlakozik. Most nehogy azt higgyétek, hogy én itt alternatív szülési, születési módszereknek a prókátora vagyok, csak arról szeretnék beszélni, hogy az emberi tudás hatalmas nagy, és ezeket a bölcs tapasztalatokat jó volna inkább integrálni a születés folyamatába, mert nekem, ha van rémületes emlék az ikreim születésével kapcsolatban, akkor az volt, hogy jéghideg folyosón, levetkőztetve, megalázott módon a hatalmas hasammal, rohantak egy kocsival velem, szóval egy ilyen teljesen embertelen helyzet volt, hogy mikor nagyokat lélegeztem, mert én akkor még, mint gyógytornász, úgy készítettem föl magam a szülésre, hogy még akkor nem volt divatba, de mi már tanultuk ezt a pszichoprofilaktikus felkészítést a gyógytornászképzőben, és akkor a zápoló rám szólt a kocsiba, hogy maga meg mit szuszog, meg ilyesmi. Na szóval mindegy, ezek felejthetők. De tudjátok, hogy miért beszélek erről? Mert nekünk, ha az élet megszületik, hát az egy örömünnep, egy misztérium, egy csoda, és arra kellene törekedni, hogy ezt emlékezetessé tegyük az édesanya, az édesapa és a kis jövevény számára. Tehát én egy olyan szülési kultúráról álmodom, nem tudom, mikor fog megvalósulni, ami életre szóló imprinting, tehát bevésődés minden érintett személynek, hogy úgy jöjjön valaki a világra, hogy várunk, szeretünk, fogadunk, és tudjátok, hogy ez a bizonyos, egy böszörményi Nagy Iván nevű világhírűvé vált családterapeuta leírta, igazolta a családterápiás munkájából, hogy azok a fajta legkorábbi öntudatlan emlékek, én sem emlékszem, te sem emlékszel, de emlékeznek a sejtjeink, és emlékszik az intuitív ráérzés, hogy én várt, fogadott, és örömmel fogadott gyerek voltam-e, vagy körülöttem kétségbeesés volt a születésem pillanatában. Jaj, csak megéljen. Akkora a jelentősége az, hogy mi hogy bújunk ki a világra, és mi fogad minket ezen a világon. És akkor, hogyha itt már anya szerepről, apa szerepről, identitásról beszélünk, akkor hagy mondjam, hogy csak ilyen módon tudom az egyes identitások fejlődését végig tekinteni, hogy van az édesanya, akinek hogyha lerajzolnánk ezt a két kört, tudjátok, ami a mi, akkor azt mondanám, mikor a baba várásra sor kerül, akkor ez a középső, ez jó kis kövér, de ez a, tehát jól együtt vagyunk, ez volna az ideális, és egyben a mama oldalán az a bizonyos saját én rész, az azért nagyobb. Szóval, hogy neki a saját belső lelki felkészülésében és a rá háruló különböző megélt események szempontjából az anyai oldal erőteljesebb. mint amilyen az apai oldal, a másik oldal nélkül meg valójában azt hiszem, hogy nagyon sok olyannal találkozhatunk, ami a szorongás, a magára maradottság, a félelem a gyermek születésétől és az összes következménytől. És akkor, hogyha milyen nagy léptekben, de végigvesszük, hogy az egyes fejlődési szakaszokban ez az arány, hogy mennyi a férfi nagyobb hangsúlyú szerepe, mennyi az anyáé, és a közöst azt állandóan fönn kell tartani és melegen tartani, akkor azt mondhatjuk, az én önállóvá válása, a második életév, az az apáé, az nagyon fontos, az autonómia. Erik Erikson fejlődés pszichológiai elméletét ugye mindenki ismeri, hogy minden fejlődési szakasznak van egy feladata. Neked is meg kellett vele birkózni, nekem is úgy sikerült, ahogy sikerült. Ha nem sikerült, akkor ott lehetnek olyan maradványok, ami miatt aztán később bajaink lehetnek az életben. És minden korszakban valamilyen képességet, hogy az akaratot, hogy edzük abban a kis második életében. Az első életév a szereteté. A mentalizáció, interszubjektivitás, a szervező. És szóval rengeteg olyan esemény zajlik, aminek nagyon-nagyon fontos érzelmi tápját az anya adja. Az apa meg jelen van és adja biztonságot és ezzel a nyugalmat. De a második életévben az apa szerepe óriásivá válik. Hogy mennyire képes annak a gyereknek a kis autonóm próbálkozásait úgy terelgetni, hogy meglegyen a korlát, szeretve korlátozás, szeretve korlátozás, szeretve terelgetés, és hogy ne legyen az édesanyának a túl, esetleg túl aggódó, rémületes, szabályozó magatartása, mert az anya, hogy szabályoz, megrémül. Ja, Istenem, nehogy hozzáérj, meg ilyesmi, és a baba tőlünk megijed, nem attól a helyzettől, mindig tőlünk ijed meg. Az apa maga nyugodt, hagyjad már, tapasztaltátok, hogy ez így van, hogy az apa nyugodt, és az, hogy jól van, hagyjad már. Tehát, hogy mikor a gyerek ott bugdácsol, és az anya félti, és riadalommal nézze. Tehát második életében az apának lesz nagyobb szerepe, vagy legalábbis konkrét feladata, inkább így mondom. 3-6 éves kor, hát akkor a szülő két, tehát itt jelenik meg igazán, hogy leszel majd te, egy nő, aki majd tudod, hogy az a férfi az ugye, hogy csábítgatott, szeretgetett, hát, de hát ezek játékok, szerep, tréning, úgy is mondhatnám, de azonosulás ugye a saját nemünkkel, a másikhoz való viszonyon keresztül. Ugye az anya mutatja meg, hogy kell csinálni, ugye hogy kell viselkedni, és ugye az apa pedig azt, hogy majd mi az, amit várhat az a lánygyerek egy férfitől. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen minta, legyen egymás szeretgetés, legyen olyan, ahol ismeritek ezt a helyzetet, mikor megtörténik ez a pillanat, hogy ti ölelkeztek, a gyerek meg jön be, befurakodik, és a közétek jön, és ő akarod, akkor nagyon jó szülők vagytok, mert mit mutattok neki? Azt mutatjátok, hogy mi az apa és az anya egymást szeretjük, és akkor ugye ő mindig első akar lenni, de megtanulja azt, hogy így kell, majd ő is így fogja a párját ölelgetni, tehát a minta tökéletes. Szerintem ezt le lehet tesztelni, hogy egy párkapcsolatban van-e olyan helyzet, mikor a gyerek befurakodik, és ott akar lenni valahogy ő is a szeretetben, akkor jó mintát mutattok neki. Akkor ugye a 6-10 éves korban, mert ugye így mehetünk a korszakokban, mert ez a nemi azonosulás, akkor az együttesség apa-anya. Akkor megint jön egy olyan érdekes szakasz, ahol az anyának, legalábbis a jelenlegi kultúránkban, az anyának nagyobb a terelgető, segítő szerepe. Én sajnálom, hogy ezt kell mondjam, mert jobb volna, ha az apa annyira ráérne, hogy tanulgatni tudna azzal a kis cseperedő és a teljesítményére oly büszke gyerekkel, mert ugye ez az önbizalom keletkezésének a kritikus ideje 6-10 év, letöltjük a bizalmat, adsz nekem bizalmat, akkor lesz önbizalmam, de hát adjál már bizalmat. És ugye, hogyha az anya türelmesen adakolja a bizalmat, jól van, és van türelme, hát nem. Karintinak van egy fantasztikus írása arról, hogy a gyerek az apától segítséget kér, és hogy mit tud fundálni az apa milyen kerülő utakat, hogy nehogy kiderüljön, hogy ő nem tudja azt, amit a gyereknek segíteni kellene. Minden esetre az a tapasztalat, hogy mindenfajta szerepkonfliktusunk, vagy létezési konfliktusunk dacára, kedves nőtársaim, mi vagyunk ma a magyar ég alatt is, akik inkább tanulunk a lurkókkal. Inkább mi ülünk le, inkább... Tehát, hogy ha van segítség, és ez nagyon fontos, hogy ezt mi meg tudjuk adni. Az apának ebben a korszakban mi volna a szerepe, hogy bízzon a gyerekében, ezt a bizalmat sugározza. Az én fiam vagy, én lányom vagy, tudom. Akárhogy van, meg fogod tudni oldani, én bízom benned. Ez menni fog. Ez az apai kisugárzás döbbenetes jelentőségű. Most már csak még egyet ugrunk, még felnőtté válást, identitásépítő 10 évébe megyünk bele, mert ugye szülőszerepekről beszélünk, ugye szülőségről. Hogy mi akkor a szülőknek még ebben az időszakban az úgymond a felnőtté váláshoz hozzásegítő, úgymond nevelő feladata, nevelési feladata, hát így nehezen mondom, hogy nevelési feladat, a fejlődés okos kísérésének és óvatos terelgetésének a folyamata. Az identitásépítésben olyan hatalmas szerepe van az apának, hogy adjon hitet, meggyőződést, világképet, filozófiát a gyereknek, hogy a 13 éves kortól kezdve, amikor már a pubertás, hát szóval akkor már a pubertás az puberszere szőrösödni azt jelenti. Vagyis, hogy az a bizonyos legszorosabb pubertás szakasz már kezd menni az irányba, hogy a kis emberke, akinek véleménye van a világról, és aki ugye keresi is a világmagyarázatokat, itt jön olyan hatalmas szerepe az apának, adj világképet, adj valóságmagyarázatot, adjál filozófiát, adjál hitet a gyereknek, hogy valahogy ezt az egész világot tudja értelmezni a maga számára. Hogy ne a kortárs csoport és ne az 1 millió olyan a generációs sajátosságokból eredő más forrás vigyel, mert akit szeret, attól tanul a legtöbbet. És ha ezt a szeretet kapcsolatot meg tudjuk őrizni, akkor a gyerek tőled, az apától fogja a világképét magába építeni, és sokkal kevésbé fogja akármilyen hatás befolyásolni és elhúzni más irányba. Egy 13 éves kiskamasz jött hozzám, szorongásos panaszok meg egyebek, és hogy mi volt az ő nagy gondja, hogy doktornő, magyarázza meg nekem, mi ez a nagy katyvasz, ezt a szót használta, ez, amiben mi élünk. Hogy nincsen igazodás, nincsen támpont, mihez tartsa magát, mi a jó, mi a rossz. Hát egy etikai relativizmus elkorcsosult világában élünk. Hát te magad meg tudod mondani határozottan, hogy mi a jó, mi a rossz? Hol van neked a mérce? Hol van a te egyéni saját filozófiád, életképed? Hol van a te etikai rendszered, és azt mondod, itt állok, nem te, más nem tehetek. Ugye ez a lutheri mondás, bocsánat, hogy egy ilyen szakrális mondást hívtam be, de arról van szó, hogy van-e egy határozott olyan lelki gerinc, amelyik azt mondja, hogy így látom a világot, ez a helyes, és ez az, ami nem helyes. Na most ez olyannyira apai feladat, olyannyira erősen, hogy egy anya a vizsgálatok tanulságai szerint kevéssé tudja ezt az erőt a gyerekbe betölteni. Hát ha most így végigfutottunk ezen az egész folyamaton, de mégis azt mondom, hogy bizony szülővé válunk egy olyan úton, ahol mindig arra gondolj, hogy ez a középső mi, az sértetlen kell, hogy legyen. Az nem sérülhet meg. Ez egyik feltétel. A másik, hogy nagyon jól igazodunk ahhoz, hogy hol az egyik szülőnek lesz fontosabb feladata, hol a másiknak, de mi a szövetségben mindig összetartunk. Nézzétek, egy ideálképet vettünk végig. Nyilvánvaló, hogy nincsen tökéletes. Még Winnicott is azt mondta a nagy fejlődés pszichológus, hogy csak elég jó anyák lehetünk, a tökéletesek nem, elég jók. Az összes olyan sántikálás, amit onnan hoztunk még, hogy anyukánk milyen volt velünk, az mind úgy is belemegy a saját anyai szerepbe, de elégedjünk meg az, hogy legalább törekszünk arra, hogy milyenek legyünk, és végezetül megint csak egy verset hoztam nektek, és azt szeretném felolvasni. Tudom, hogy rég túl vagyunk mindenfajta határidőn, ne várjatok tőlem 40 perces előadást, nem vagyok erre képes, de hogy ha megengeditek, akkor Lackfi Jánosnak találtam rá egy olyan versére, tudjátok, van 6 gyereke, nem is tudom, sok, ugye 6? hát leírta ebben a szabad versben azt, amit megint csak, tudjátok, a művészek azért valami olyat tudnak, úgy tudnak megfogalmazni dolgokat, ahogyan mi, ha megfeszülünk, se tudunk. Hát attól tehetség, hogy ő teheti, mi meg nem. Úgyhogy hát ezt elolvasnám, ezt a verset, amit elhoztam, és most nagyon bízom benne, hogy tényleg elhoztam, igen. Összhang, ez a címe, arról szól, hogy szülő születik. És most bocsánat, ez egy kicsit hosszú szabad vers, de talán 5 perc kipróbáltam. Kibírjátok, 5 perc, igen. Tehát összhang. Minden, ami a testtel, a ruhával, az élettel kapcsolatos, minden, ami szerelmünk közös gyümölcseivel kapcsolatos, akiket annyit adtunk át kézből kézbe, hogy szinte szédítő játékká nőtte ki magát a dolog. Adom, kapd el, cipőt húzd rá, kabátba bújtasd, enni, inni, hogy védd a világ ellen, mutogasd meg neki a világot, hadd csodálja, veszélyes tárgyaktól tarts távol, autó elé ne lépjen, fivának ne ütközön, pocsolyába ne hasoljon, kés ne fogjon kezébe, követ ne hajítson mások felé, gépek belsejében ne nyúkáljon, de ismerje meg a követ, a fát, a papírt, a vasat, a jeget, a földet, a növényt, mindent, ami megtapogatható, megszagolható, tönkre, nem tehető, szájba nem vehető. Egy azon isteni lény két feje voltunk, két arcú létező, mely egy azon igazságot, ugyanazt a tapasztalatot közvetíti a kisebb és tapasztalatlanabb lelkek felé. Egy ritmusra aludtunk, ébredtünk, osztottuk be időnket, egy lüktetésre nőttünk észrevétlenül felnőtté, mégpedig két külön emberré, és milyen fájdalmasan döbbentünk rá évek múltán, hogy tévedés volt a másik arcát saját tükörképünknek, saját férfi vagy női változatunknak hinni. Hogy a gondosan kiküzdött összhang, a futószallag mellett kiérlelt, összehangolt munka illúziója immár darabokra hult. Téged a kutyák, engem a foci tudott feldobni, érdekelni. Két összeegyeztethetetlen szenvedély, hiszen kutyafoci nincsen, és mégis, és mégse. Attól fogva két gondosan elkülönült lény adott le bátortalan füstjeleket, lépésről lépésre kellett közeledni egymáshoz, az elválasztó tüskés indákat vigyázva szétbogozni, míg megváltozott arcod megváltozott arcom közelébe nem ért. Azóta új összhang van köztünk születő. Keressük egymást, de nem saját magunkat akarjuk megtalálni benne. Tapintjuk egymást, de nem csak önmagunkat akarjuk simogatni a másik bőre által. Hallgatjuk egymást, de próbálunk nem csupán a magunk gondolatának visfényére vadászni a másikéban. Határokat szabunk gyermekeinknek, igyekszünk nem elvárásokat diktálni egymásnak, nem szerepekre idomítani őt, egyazon istenségét arca lenni újra. De most már tudva, tisztelve azt, ami egymástól elválaszt. Én gondolom, te már is kimondod, te gondolod, én már is kimondom, szinte automatikusan, e magzatokat hol én hordom ki, hol te. Munkafázisaink összehangolódnak, mosom a tányért, már törölgeted is, mosod a tányért, már törölgetem, kettős együttemben magozzuk a meggyet, barackot, szilvát, párhuzamos mozdulatok folyamatosan töltik meg a tálat. Teregetünk ketten, és fura denevérek gyanánt sorra csimpaszkodnak a ruhák fejjel lefelé. Vágom a húst, te sózod, lisztbe forgatod. Vágod a húst, én sózom, lisztbe forgatom. Minden, ami testtel, ruhával, élettel kapcsolatos, újra szédítő játékká nőtte ki magát a dolog, szülőkké lettünk. Ez a vers, és köszönöm a figyelmeteket.
Kedves hallgatóink, dr. Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor előadásának befejező részét hallották. Anyaság, apaság, felkészülés szülő szerepeinkre címmel. A teljes előadást és a korábbi műsorainkat is újra meghallgathatják a Mária Rádió honlapján a műsoraink archívuma menüpontban.
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.